Igen, nagy szeretettel köszöntöm kedves nagyjukat, és akkor folytatjuk itt a Szent Mihály teremben közös együttlétünket. Lapolgattam, hogy miről is elkezdtem, abban egyeztünk meg, hogy biblikus témák lesznek, és az kicsit úgy nekem a kedvencem is. Hát én ma estére ilyen témát választottam, ez a címe mondandómnak: szimbolikus jogi aktusok az Ószövetség. Olyan 12 dologról fogok szólni, amiről helyjel közzel itt-ott predikációban, szentírás magyarázat közben biztos, hogy már találkoztunk, csak hát a predikációnak nincs az idő kerete, hogy ki lehetne térni aprólékosan mindenféle dologra. Én ide összegyűjtöttem 12 pontban pár olyan dolgot, ami hát szimbolikus jogi aktusnak egyet már is mindannyian tudunk, emlékeznek, az evangélisták megjegyzik, amikor Pilátus halálra ítéli Jézust, akkor ártatlanságának a jeleként ugye nyilvánosan megmossa a kezét, és azt mondja, hogy én ártatlan vagyok ennek az igaznak a vére hullásában, és hát ő azt jelenti, hogy Pilátus már több éve ott élt helytartóként Izraelben, hát átvette ezt a jelképes kértelmű cselekedetet, aminek az volt a jogi következménye, jogilag, hogy ő igenis nem osztozik a Jézust halálra ítélteknek a véleményében, de hát nála van a végrehajtó hatalom, ő ezt végrehajtja, de hát neki a valójában semmi köze az egészhez. De a szimbolikus emberi cselekedetek jelentős része speciális jogi reverenciával, azaz jelentéssel bír, és akkor ilyenekből veszünk többet. Az első, ami a mi európai és magyar kultúránkban is jelen van, de az ókorban már jelen volt, és a Bibliában kifejezetten jelen van, kézfogás a megállapodásnak a jeleként. De mai napig is, ha valamiben megállapodnak, vagy vásárolnak, a végén ugye hát kézfogással próbálják megerősíteni megállapodásukat, és hát ezt a ókori népet is ismerték. Ilyen nyomai vannak a Szentírásban, amikor Citkia, Júda királya a babiloni uralkodóval, Nabukadnezárral megköti a híres szövetséget, akkor kézfogással erősítették meg ezt a szövetséget, ez szerepel a Királyok második könyvében. Vagy amikor Jehu Jonadábbal alkudozik, akkor azt mondja, hogy vele egyetesen gyerekként nyújtsd ide a kezét. Az a mentalitás állt mögötte, hogy aki a kezét adja, az általában kötelezettséget vállal valamire. Nagyon érdekes, amikor a fogságból visszaérkeznek a zsidók, ez a második fogság, a babiloni fogságból visszaérkeznek. Nagyon sok vegyes házasságban, nagyon sokan onnan Babilóniából magukkal, asszonyokat, feleségeket hoznak, és Ezrása és Nehémiás, amikor elkezdi a nemzetnek a nagy reformját, akkor rádöbbennek arra, hogy a megújulási folyamatnak az első számú ellensége éppen a vegyes házasság, mert ezek az asszonyok, akik magukkal hoztak, ezek nem voltak hívő zsidó emberek, magukkal hozták a bálványaikat, ilyen eset még lesz, amikor Lábánnak a lányait ugye feleségül veszi Jákob, ott is az ellopott házi istenek miatt veszi üldözőbe Lábán vejét és két lányát, és utóbb is éri őket. És tulajdonképpen Salamon király is itt bukott el, amikor már 900-valahányi feleség se volt elég neki, hanem hazamat vagy háremet működtetett, és ezek a pogány feleségek hozták a maguk isteneiket, hogy aztán a Hinnom völgyébe vittek le, elégetni, tönketenni, és el is csavarták a fejét, írja a Szentírás, tehát tönketették a dicsőséges uralkodóként induló Salamont, a bölcs Salamont, akinek hát a Szentírásban könyvei is vannak. Tehát Ezrás és Nehémiás látták ezt, hogy ennek nem lesz jó vége, és törvényt hoznak, hogy haza kell küldeni az idegen asszonyokat, és hát erre szintén kézfogással tette tanúságot arról, hogy igenis vállalják azt, amit Ezrás és Nehémiás kér, haza küldik az asszonyokat. A példabeszédek könyvében van egy szép mondás, 2-3 is, csak az oktalan ember adja kezét, csak az ilyen vállal másért kezességet, emögött valószínű, hogy keserű tapasztalat lehet, hogy valakiért kezességet vállaltunk, és de már ez is benne van, tehát mutatja, hogy ilyen szokás létezett Izraelben. Ugyan csak a példabeszédek könyvéből a 6.1. Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed. 22.26-ban, ne tarts azokkal, akik kezüket adják, akik adósságért jó állást vállalnak. Tehát a kézfogás az azt jelentette, hogy én, amit elvállaltam, azt végre fogom hajtani, és ehhez láttunk ilyen példákat. A második, a kéz fölemelése eskütételkor, ezt látjuk az amerikai filmekben is, mind a mai napig, a bíróságon a tanúk, amikor tanúvallomást tesznek, akkor jobb kezüket fölemelve teszik az esküt. Ez a mai napig gyakorolt jogi eljárás gyökereiben föllelhető már az ókor különböző népeinél, de a választott népnek a fiainál is. A példabeszédek könyvében, amikor hívtalak benneteket, nem jöttetek, oda sem néztetek, amikor a kezemet nyújtottam, olvassuk. Amikor a zsidó ember, egészen más tartalommal tölti meg, zsidó ember esküt tett, akkor azért emelte fel a kezét, hogy tanúul hívja Isten. Ehhez volt ízelítő példa a korábbi mondat, amikor hívtalak benneteket, nem jöttetek oda, sem néztetek, amikor a kezemet nyújtottam. És általában ilyen alkalommal az esküvői személy valami rosszat kér arra az esetre, ha nem mondana igazat, mondjuk ki magyarul megátkozza magát, hogy igenis ő, amit mond, igaz. A Számok könyvében van egy olyan érdekes rész, 5. fejezetben utána lehet nézni, de a féltékeny lesz a férje feleségre, akár megalapozott gyanú alapján, akár csak azért, mert annyi az esze, ilyen is van, csak annyi az esze, ugye, akkor a gyanúba kevert személyt, vagy a féltékenységgel vádolt személynek, hát nagyon kemény átkok vannak, hogy dagadjon meg a melle, a csípője, a vája. Nagyon kemény dolgokat kell mondania, és azt mondja, hogy magyarázatként, hogy ha átkodtan, akkor biztos, hogy nem fogják ezek az átkok őt ugye utól érni. Hogy amikor Ábrahám az öt királynak a csatájába beleavatkozik, akkor ő is magasba emelt, Isten felé emelt kézzel bizonyítja, hogy ő a Szodoma királyát illető zsákmányból nem vette el semmi többet, mint ami neki jár. De a Dániel portréta könyvében, a Dániel látomásában is Gábriel angyal karjait az égre esküdve esküszik az örökkévalóra, hogy mindaz be fog következni, amiről ő beszélt a prófétának. A kéznek a fölemelése idővel aztán teljesen részévé lett az esküvételnek, úgyhogy annyira belevitték ezt az antropomorf, meg emberi gesztust, hogy a 106. Zsoltárnak a 26. versében ilyen, és ezt olvassuk, fölemelt kézzel megesküdött nekik, hogy elkiborja őket a pusztában, és itt nem másról van szó, mint magáról az Úrról. Tehát maga az Úr is fölemelt kézzel esküd meg, hogy eltiporja őket a pusztában. Ezeket nevezzük antropomorf cselekedeteknek, amikor olyan emberek által elvégezhető gesztusokat adunk, akasztunk Istenre, hogy Isten járt, vagy Isten mosolygott, vagy Isten keserget, vagy Istennek fájt, ugye, ezek ember, mi emberi érzések, amiket ráhangatunk az Istenre, ezt úgy mondják, antropomorfizmus. Ezeknél sokkal cifrább a harmadik, és hát ez valójában egy eufémisztikus dologról van szó. Tudjuk, mi az eufémia, ugye, amikor durva vagy illetlen szavakat enyhítve egészen másképpen ejtünk ki. Mindenki arra gondol, de hát nem úgy mondja ki. Az eskü más csípője alá tett kézzel. Különleges esetekben a zsidók sajátos módon tettek esküt. Eskütétel közben kezdjük el annak, akinek esküdtek a csípője alá tették. Magyarul befogták a nemi szervét. Mert hát a nemző erő, ugye az isteni ajándék, isteni adottság, és hát erre hivatkoztak. Ugye fiaim, a te áldékodból születtek, mondja a Szentírás. És hát erre nagyon sok szép példa is van a Szentírásban. Mert amikor valaki a csípő alá tett kézzel tett esküt, ezzel kifejezte, hogy a másik fél hatalma alá veti magát, teljesíti annak az ígéreteit. Amikor például Ábrahám már öreg ember, és hát Izsáknak nincsen ugye felesége, és akkor elküldi, hogy hozzon Izsáknak feleséget, és így esteti meg, hogy a rokonaiból hoz, nem akárhonnan idegen asszonyt hoz, hanem a rokonai közül hoz, az egykori szülőföldről, ahonnan ő eljött a gyermek, a felesége. Hogy amikor József meg kell esküdjön, és hát fel is akarom olvasni a 47-21-ből, Izrael, azaz Jákob, Egyiptom földjén Gósenben tartózkodott. Birtokot szereztek, szaporodtak és sokan lettek. Jákob még 17 évig élt Egyiptom földjén. Jákob életkora 147 évet tett ki. Amikor Izrael halála közeledett, hívatta a fiát Józsefet, és így szólt hozzá. Ha van benned szeretet irántam, tedd kezeled csípőm alá, jóságot és hűséget tanúsítasz irányomban, s nem temetsz el Egyiptomban. Hatyáimhoz költözöm, vigyel Egyiptomból, s helyezd el az ő sírboltjukba. Csípőre, hogy kézzel, a csípőre, tehát kézzel van az eufés, tehát kézzel kellett Józsefnek megesküdnie, hogy igenis hazaviszi, majd eltemetni. És azt írja a magyarázat, azért választották az eskütérdelnek ezt a különleges személyes, erős kötöttséget és hűséget kifejező módját, mert az a személy, akinek ígéretet tettek, nem tudta ellenőrizni az esküvel vállalt kötelezettségnek a teljesítését. Ez viszont garancia volt, hogy igenis ő ezt végre fogja hajtani. Én azt halljuk, hogy ugye ilyen csípő, eskü, akkor ez eufémizmus, egészen másról van szó, de a lényeg ugyanaz, hogy nagyon komoly eskünek számított. A következő a kettévágott állatok közötti áthaladás. Előfordult az, hogy szövetséget kötött két törzs, vagy két nép, vagy két család, és akkor az áldozatra előzett állatot kettévágták, letették, és a középen átmentek annak gyereként, hogy az esküt, amit egymásnak megígértek, azt hűségesen meg fogják tartani. És egy nagyon érdekes dolgot ír le a Szentírás, hogy mit tettek a zsidók, amikor Nabukodonozár Jeruzsálem alatt volt, és látták, hogy vége, tehát most mindjárt elfoglalják őket, akkor ilyen kettévágott állatok közt átmenve ígérték meg, hogy zsidó származású rabszolgáikat szabadon fogják engedni, mert már itt volt az ideje, hogy ezt megtegyék, és amikor meghallották, hogy érkezik az egyiptomi felmentő sereg, akkor visszavonták ezt az ígéretet. Jeremiás próféta akkor így tolmásolta a haragú Isten szavát. Azokat, akik megszegték szövetségemet, és nem tartották meg színem előtt megkötött szerződés feltételeit, hasonlóvá teszem ahhoz a borjúhoz, amelyet ketté vágtak, s amelynek részei közt átmentek. Tehát Júda és Jeruzsálem főembereik, az udvari tiszteket, a papokat, az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei között, ellenségeink kezére adom, azok kezére, akik életükre törnek, olvassuk Jeremiás 34-ben. De lám visszafordult a fejükre, mert hát nem tartották meg az ígéretet, amit tettek. És nagyon szép rész a Szentírásban, a 15. fejezetben, a Teremtés könyvének fejezetben, amikor Ábrahám a mindenható Istennel köt szövetséget, és ezt egy vasárnap valamikor olvassuk, azért is tartottam fontosnak ezt ide bevenni. Ilyen csak ilyen szép leírás van. Ismét szólt hozzá az Úr. Én vagyok Isten, aki hittelek a Káldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokolni. Ő így válaszolt. Uram Isten, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom ezt. Erre megparancsolta neki, hozz egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét, egy 3 éves bakot, egy gerlét és egy galambot. Amikor odahozta nekik ezeket az állatokat, középen átvágta őket, és a két felet egymás mellé állította. A madarakat azonban nem vágta ketté. Ekkor rabló madarak szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrahámot mély álom fogta el, és nagy félelem szállta meg. Ő azonban így szólt Ábrahámhoz. Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak neki azok, pedig elnyomják őket 400 esztendőt. De én megítélem ezt a népet, amelynek szolgálniuk kell. Akkor javakban bővelkedve vonulnak ki onnan. De azonban végében térsz meg atyáikhoz, és magas korban temetnek el. Nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség, flemencéhez és égőfáklyához hasonló valami ment végig ezek között a dalagok között. Azon alapon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és így szólt, na így napadom ezt a földet Egyiptom patakjától, egészen a nagy pataknak nevezi. Ezt a hibát én is elkövettem egyszer. Maros mondtam, hogy patak, nem aztán tízzel velem kicsálódott, hogy névesnek a maros patak. Igen. Tehát az Úr maga ment keresztül a kettévágott húsdarabok között, akkor a szövetségnek a jeleként nagyon szép része. Az 5. aminek mai napig is szintén van mutatása, közös lakoma szövetségkötés jelül, illetve ide bejön melléje a kőrakás. Hát általában nem szoktunk az ellenségeinkkel jó ízűet falatozni. Nem szoktunk leülni. Sőt, az egy asztalnál esetleg egy tálul való étkezés mindig is a barátságnak és az összetartozásnak a jele. Az szép is, amikor tételesség egy tálulóval. Én láttam ilyet. Szerintem. Az orkori felfogásban is így volt ez. Azok, akik ugyanazt az ételt ették, ugyanannak a vérnek és életerőnek voltak, vártak részeseivé, és így mindegy összekapcsolta őket a szakrális kötelék. Ezért a szövetségkötés alkalmával mindig lakomával fejezték be az egészet. Izsák lakomát készített Abimelek számára, amikor szövetségre léptek. A korábban már utalta, amikor Izsák, ugye 7 esztendeig szolgál, ő Rákelt kérte, de Leát kapja, aztán újra 7 esztendőt szolgál, hogy megkapja Rákelt, és aztán még vagy 6 esztendőt ott van, és hát az Úr megállítja a munkáját, igyekezetét, és nagyon, de nagyon meggazdagodik, el akarna menni, mint kéri, hogy a feleségeit adja is az unokákat az öreg Lábán, de hát nem adja, megszökik. Lábán utóléri azon a címen, hogy az isteneit, a ház isteneit lopták el, ugye? És hát végül aztán utóéri, és akkor kibékülnek, akkor egy hatalmas nagy lakomát csapnak, annak a jeleként, hogy szent a béke, vejem most már mehetsz nyugodtan lányaimmal és unokáimmal haza. Nagyon szép rész van a Szentírásban ezzel kapcsolatban, a 31. A lányok az én lányaim, gyermekeim az én gyermekeim, a jó, a kecske az én jószágom, és minden, amit látsz, az enyém. De mit tehetek ma lányaimért, vagy gyermekeimért, akiket ők szültek? Tehát gyere, kössünk szövetséget én és te. Ez legyen a tanú köztem és közted. Erre Jákob vett egy követ, felállította emlékül, Jákob azt mondta rokonainak, szedjetek követ. Azok követ gyűjtöttek, ennél ezek mondtam, hogy a kő is benne van ebben, és egy hatalmas nagy kőrakást raktak, azután pedig erre Jákob megeskült atyának, Izsáknak rokonaira, Jákob a hegyen bemutatta az áldozatot, és meghívta a rokonait lakomára. Azok elkölték a lakomát, és éjjel a hegyen maradtak. Lábán pedig másnap reggel korán megcsókoltak unokáit és lányait, megáldotta őket, elindult visszatért lapó helyére. Tehát a végülést, a korábbi konfliktust azzal oldották meg, hogy kőrakást raktak, illetve elköltötték a lakomát, és a lakoma után pedig szent volt a béke. De izgalmas a hatodik, a rabszolga fülének a kiukasztása. Hallgatni valakire azt jelenteni, hogy engedelmeskedni valakinek, tehát a fül az tulajdonképpen az engedelmességnek a jelképe a Szentírásban. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak, sztereotipaként jön vissza az apokalipszisnek a 7 levelébe. Tehát a fül az engedelmesség jelképe. A rabszolgának első számú kötelessége az, hogy engedelmeskedjen urának, azaz meghallja, amit ura kért tőle, és hát ennek következtében a kért munkát elvégezze. A szolgáknak a fülét megjelölték, megkülönböztetve őket ezzel a szabad emberektől. Tehát aki a fülében jel volt, az nem volt szabad ember. Nem tudom, hogy látni ilyen fülbe való. Nem tudtam megszokni ezt a látványt. Tanítottam attól 99-ig, volt ott egy hallgatónk, és jeleztem, hogy mondjátok meg, hogy nem fogom fogadni fülbevaló. Megsúgták. Az Ószövetségi név különbségbe tett a rabszolga között. Ha a rabszolga idegen volt, akkor megjelölte a fülét. De ha a saját fajtájából volt a rabszolga, nem jelölte meg a fülét, és nem is jelölhette meg, mert 6 év után kötelező volt felszabadítani őket. Ezek pedig olyan jelek, hogy ezt nem lehet eltusolni, ugye az ott van, ha karikát tettek. De, ha azt mondta a rabszolga, a 6 év teltével, hogy én olyan jól érzem magad nála, nekem annyira biztonságos itt lenni, hogy én nem akarok felszabadulni, akkor azt mondta a törvény, vitt el a paphoz, a templomba, árral szúrják át a fülét, húzzanak bele kötelet, és kössék oda az oltárhoz bizonyos időre, hogy ő elkötelezte magát önként. Hogy voltak-e ilyenek, nem tudom, én biztos nem tudom, hogy a fülemet átszúrják, és oda kössenek valamihez. Hát mondom, tehát ezt a pap jelenlétében kellett tenni, tehát neki le kellett mondani a szabadságról. A szabadságról való lemondásnak ez volt a külső jele, hogy hát megjelölték, és hát a fülével odakszték valamihez. A hetedik, a királyok olajjal való fölkenése. A templomi elmérkedésben úgy tartom az olajra, az olaj, mert tudni kell azt, hogy Izrael olaj nagy hatalom volt. Amikor másodjára voltunk Izraelben, és egy szenzációs idegen vezetőnk volt, aki Jeruzsálem Miklóson származott, és a felesége volt zsidó asszony, és akkor úgy 89 előtt mentek ki Izraelbe, Pál Tibor. Ő mesélte, amikor Matszadáról lejöttünk, az egész száj, kopár, semmi, nagyon messze látszik valami kibusz az ügyei. Csak úgy képzeljék el, tisztelendő urak, hogy itt valamikor olajfaligetek voltak. Izrael az ókorban olaj nagy hatalom volt. Az olaj egész ugye a gyógyászatban is nagyon fontos szerepet töltött be, azon kívül testápolószer is volt, tudták meg azt akkor is. Tehát ugyanakkor a vallási előírásoknál is a főpapnak a fölkenése, ugye fejére öntik az olajat, lecsordult Áron szakáván, a királyokat is fölkenték olajjal, vagy pedig az Istennek szentelt dolgokat is mind-mind megkenték olajjal. Ugye a szakrálítás azt jelenti, hogy kivonták a profán használatból, és attól kezdve már csak Istennek lehetett használni, de profanizálni sem lehetett. Tehát ahol például a zsidóság eltűnt, és még voltak annyian, ott a zsidóságokat lebontották. Nem engedték át azt ők más használatra. Náluk a hirtelen tűntek el szegények, ugye elhúzolták Káramarosul, meg minden. Kultikus eszközöket, bármit, az mind-mind olajjal kenték föl. A király főpapi funkciót is töltött be, illetve a királyokat is olajjal kenték meg. Erre 100-200 körülbe van a Szentírásban. Érdekes a 8. az oltár szarvának a megragadása. Nézte meg már valaki dombról az elgroszt? Nézzék meg! A nővérektől olyan jól állált át az elgroszra. Talán már tudják az elgrosz. Zsidek hálózat, és mind az oltárnak az elgrosznak is szarva van. Ahogy van az épületnek az eleje, szarva van így kifele. Pontosan hasonlít a régi, a templom oltáráról ránk maradt rajzokra. Az elgrosz egy zsidó dolog, és szarvai megvannak. Nem négy, csak kettő. Tartom. Igen. Na most számos állat, ugye, a szarvával támad, a szarvát használja fegyverül. A szarv az erőnek a jelképe. A Szentírásban így szól az Úr Mózeshez, készíts egy oltárt akácfából, az oltár legyen négyszögletű, a négy sarkára csinálj szarvakat. Az oltárnak a szarvai Isten erejét, Isten hatalmát jelképezték. Valaki üldözői elől be tudott menekülni a szentélybe, és megragadta az oltárnak a szarvát, akkor a hit, zsidó hit szerint Isten védelmében kerül, attól kezdve nem volt szabad őt bántani. Mert ha valaki, különösképpen Mózes törvényei elő is írják, hogyha valaki nem szándékos emberölést követel, akkor meneküljön csak be a templomba, fogja meg az oltárnak a szarvát. Tehát csak egyetlen egy hivatalos szentély volt ugye Izraelben, a Jeruzsálemi templom, ezért idővel még kineveztek 6 menedékvárost, ahol szintén ilyen oltár készült, aminek a szarvát meg lehetett fogni, és attól kezdve az illető és a irgalmában. Ha aztán kijött és megadta magát, akkor másfajta büntetésben részesülhetett, de a kapitális büntetést az életét ezt már nem lehetett kiszabni számára. A trombiszályok idején többen is az oltárnál kerestek menedéket, sőt van egy olyan visszaérés is, akit mégiscsak lemészárolnak, bár megfogta az oltárnak a szarvát. Nagyon érdekes dolog ez, tehát az oltár szarvának a... Már a középkorban is volt ilyen szokás, hogy akit üldöztek és bemenekült a templomba, azt már nem lehetett tovább bántani, az szintén Isten irgalmában. A 9. köntös átadása személyes jogok átruházásának a jeleként. Hát nem a ruha teszi az ember, de a ruha is tesz valamit, ugye? Jól tudjuk, hogy az egyenruhának milyen súlya van ma, hát egy rendőrnek, a katonának az egyenruhája, vagy egyenruhája, az tiszteletet el mindannyiunkban, tehát fontos azt a ruhát és a ruhán keresztül megtisztelni azt a szemét, aki az egyenruhaként viseli. Tehát a múltban is ugye a köntös, vagy a köntösnek az a bizonyos formája, a viselőjének az identitását és a státusát jelentette. Ezért, ha valaki átadta a köntösét, ezzel azt fejezte ki, hogy átruházza a státusához fűződő jogokat. Erre egy gyönyörű szép példa van az Ószövetségi Szentírásban. Saul királynak van egy fia, az első szülött a Jonatán. Nagyon ügyes, harcszeretett ember, jól forgatja a kardot, de akkora zseni, hogy felismeri, hogy akire az apja óról, és akire bele akarta már kétszer is dobni a láncsát, akit meg üldöz a hegyek között, az Dávid, a sokkal ügyesebb, mint ő, sokkal rátermettebb, mint ő, és azt is belátja, átlátja, hogy ő az Isten választotja. És valóban az is, amikor Saul király elveszti a királyi méltóságot azzal, hogy az egyik csata után a hadizsákmányt megtartja, és az Úr elfordul tőle, akkor küldi Sámuel profétát az Úr Betlehemben Izájnak a fiaihoz, hogy fiai közül kenjen fel valakit királynak. Olyan szép az a történet, amikor megérkezik a Izájhoz, milyen szándéka jötték, békés szándéka, ünnepelők. És akkor neki lakomával kezdik, hol vannak a fiai. És hozzák az Éliábot, fű itt áll az uraütöző fölkentje, és már akarja szalut venni, hogy olalja a fölkentje királynak, és akkor hallja a hangot, hogy nem őt választottam. A rendben a külső nézi az Úr, az, ha mind a hét fiát hosszan nézi, hát nincs több gyermeket, mert ez sem, az sem. Hát mi van egy kicsit, kip lejöttük a mezőn, a juhoknál van. És akkor hazahozzák a mezőn felelni egy kicsit gyermeket, és ő lesz az Úr választotja, Dávidet. Aki a Góliáttal is megküzdi, tehát Jonatán tisztában van azzal, hogy nem ő lesz a következő király apja után, hanem ez az ügyeskedő, inas vagy apró, akkor ezt a fogalmat nem ismerték, és azt teszi, hogy levetette a köntösét, ami rajta volt, és Dávidnak adta. Ezzel a státusát, az ő hercegi státusát, az ő koronát váró státusát átengedte Dávidnak. És hát később még egyszer megismételte, azt mondja, te leszel Izrael királya, én csak a második személy leszek utána. Hát nem így lett, nem úr próféta, csak félig, mert Dávid király lett, de a filiszteusok elleni csatában, ahol Saul elesik, ott a fia Jonatán megsebesül és meghal, tehát nem éri túl a csatát. De a köntösnek az átruházása, és nem mindenkinek volt köntöse, ugye, az már, amikor a királyok egymást meglátogatták, amikor Salamon királynak jön a Sába királynője, az is köntöseket hoz ajándékba, ott le is írja, hogy álljon nagyon sokat. Nagyon kedves a tizedik, a nő betakarása a férfi köntösével, illetve a hozzá kapcsolom a másikat is, mert kettő átszövi egymást egy történetben. A Saul levétele jogról való lemondás vagy jogfosztásnak a jeléül. És ezért én elolvasom a Rút könyvéből, de a kettő szerepel benne. 1-18-ig. Az előtörténet az, hogy Moábból, földjéből, menyével, Rúttal visszaköcsödik Izrael földjére. Mert néni özvegyasszony hozza a menyét, aki szintén özvegy, és van a legirátus a sógorházasság. A rokonok közül valakinek feleségül kellene venni Rútot, hogy tudott támasztom, az első gyermek mindig az elhanyt halt férjé, az vele is tud tovább menjen, és utána pedig hát lesznek egy kis gyermekei. Most megérkezik a két özvegy, a menyei, az anyós és a menyei. Anyós a Noémi megkérdezte tőle, leányom, ne keressek neked egy nyugalmas otthont, ahol jól megy majd a sorod? Vagy nem rokonunk-e Boász, akinek a szolgáihoz szegődtél? Ki járt a szélre, borlászni, hogy mondják azt másképpen, zörgészni. Köszönöm. Nos, ma este csépeli az árpát a szélvén, majd hát meg, most hát meg, védj illatszert, öltözz fel, és menj le a szélre, de ne is kerjen föl előbb, ha csak befejezte az evést és kívást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol alszik. Aztán menj, emeld fel a lábánál a takarót, és feküdj oda. Ő majd megmondja, mit tegyél. Mindent megteszek, amit mondtál, felelte Rút. Lement hát a szélűhöz, és megtett mindent, amit anyósa meghagyott neki. Mikor Boáz szedett és hívott, mint aki jól végezte dolgát, az árpaharok szélén nyugalomra tért. Ruth csendben odalopózott, fölemelte lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjfél tájban a férfi fázni kezdett. Amikor észrevette, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Ki vagy, rivalt rá? A szolgálók vagyok, Ruth felelte. Eljük, terést körkösött csücskék szolgálódra, hisz te vagy a gyávalítók. Körkös csücskét rá teríteni, és ezzel már jobban formálhat rá. Erre azt mondta, áldjon meg az Úr leányom, gyermeki szeretetednek el az utolsó megnyilvánulása még többet ér, mint az első, hiszen nem fiatal férfiak után futottál, szegény vagy gazdag után. Ne félj hát, leányom, megteszed érted mindent, amire csak kértél, hisz Betlehem vakkapujánál mindenki tudja, hogy nagyszerű asszony vagy. Sosem a bökkenő, hanem igaz ugyan, gyámolítód vagyok, de van egy másik gyámolítód is, aki közelebbi rokonod, mint én. Annak kellene téged elvenni feleségül, nem én, holott én már a köntösömnek a csücskével téged lefoglaltalak. Éjszaka maradj itt, aztán ha reggel kivált, az a másik férfi, akkor van, váltson. De ha nem vált, akkor amint igaz, hogy az Úr él, majd én kiváltanak. Így hát ott maradt a lábánál fekve egészen reggelig. Boáz fölkelti előtt az egyik ember még fölismerhette a másikat, vagyis hajnalban, mert így gondolkodott magában. Nem kell megtudnia senkinek, hogy ez az asszony lejött a szélüre. Aztán azt mondta, add ide a kendőt, amelyet magaddal hoztál, tartsd ide. Oda tartotta, és beletett neki 6 mérő árpát, és feladta a vállát. Így tért vissza a városba. A Ruth visszatért anyósához, az megkérdezte tőle, hogy jár a dolog leálljon. Ruth elbeszélt mindent, amit a férfi tett érte. Hát így folytatta, ezt a 6 mérő árpát adta nekem, mondván, nem térhetsz vissza anyósodhoz üres kézzel. Légy nyugodt, lányom, felelte Noémi. Addig is még megtudhatom, hogyan végződik a dolog. Férfi biztosan megnyugszik addig, míg ügyedet nem fogja jóra fordítani. Akkor lemegy Boáz, folytatja tovább a másikhoz, a gyávolítóhoz, és elmondja. Tehát nála jársa férfi lehúzza a cipőjét, szaruját, és lerázza, mint egy mondván azzal, hogy hát nem tart igényt arra az asszonyra, és átengedi a levirátusi kötelezési nemségnek a gyakorlását Boáznak, és így lesz ő a felesége. Nagyon érdekes. A sarunak a lehúzása még azzal is kapcsolatban van, amit a 8. Zsoltár mond. A Zsoltár szerint a Teremtő mindent az ember lába alá vetett, és a föld urává tette az ember. Az ellenség nyakára hágni, ugye azt jelenti, hogy legyőztem őt. Hogyha a föld az úré, sarumat ráteszem Edomra, mondja szintén a Zsoltár, a 60. Zsoltár. Érdekes dolgok vannak. A saru a hatalomnak a jelképe, saru levétele, jogfosztottságot fejez ki, ha pedig hát valakire ráteszem, vagy rálépek a földjére, van egy ilyen jó magyar mondás, és az a föld, aki alává tart. Az utolsó, a 12. Ehhez érkeztünk. A gyermek ölbevétele örökben fogadás jeléül. Azt tudjuk az újszövetségi Szentírásból is, hogy Zakariás és Erzsébet keresztelő Jánosnak a szülei gyermektelenek voltak, és ezt a szégyenként élték meg. Nagyon-nagyon kevés család volt Izraelben, ahol nem volt gyermek. Vagy már kezdett el a többneműség valamilyen formában ezt megoldotta, de ezt látszott megoldani a levirátus és a sógorházasságnak az intézménye. De ennek ellenére mégiscsak volt, ha ritkán is ilyen eset, és hát az örökbefogadás is létezett, mint olyan, mondják a kutatók. Pontosan az imént olvasott részhez kapcsolódik egy ilyen jelenet, ugyanis Rútnak a Szentírás szerint aztán Boáztól gyermeke született, és Noémi, Rútnak az anyósa, fogta a gyermeket, ölére vette és dajkálta. A szomszédasszonyok nevet is adtak neki. Noéminak fia született, mondták, és elnevezték Obednek gyermeket. Jogilag a gyermek azé volt, akinek a téltén született. Erre a másik szép példa, amikor Rákelnek, Jákob kedvenc feleségének nem lesz gyermeke, Leának már 4 fia van, akkor azt mondja Rákel Jákobnak, itt van a szolgálom Vilha, menj be hozzá, hogy majd térdemen szüljön, és én is gyermekhez jussak által. Térdemen szüljön. Jákob, az öreg Jákob, akiről szintén már volt szó, fiának Józsefnek azt mondja, Egyiptomban született fiainak, hogy szintén ő a magáinak vallja, a térdére ültette őket. József odavitte gyermeket, és az apja Jákob térdeihez tette. Idős József is később meglátta Efraim dédunokáit, Manasse fiának, Machírnak a fia is, József unokát vettek pártfogásba, mert hát a térden. Összefoglalva, hogy lássuk át az egészet, nagyon rövid leszek, 4 dologról volt itt szó. Voltak olyan gesztusok, jogi gesztusok, amelyek az adott szót voltak hivatottak megerősíteni. Ilyen volt a kézfogás, a kézfölemelés, a csípője alá tevése a kéznek, vagy a levágott állatok közt való átmenetel, a lakoma, vagy pedig hát a nőnek a letakarása. Másik a fennálló jogi helyzetnek a megváltoztatása volt, ha valaki meggyilkolt valakit, az gyilkossá vált, ugye. De ha meg tudta fogni az oltárnak a szarvát, akkor ezzel a fennálló jogi helyzet módosult. Hát nem lehetett őt kivégezni, megölni. Aztán volt a státusváltozásra vonatkozó jogi dolgok, a szolga fülének az átakasztása. Szabad lehetett volna, de hát ő nem élt a szabadságával, hogy az ölbevétel, vagy téldre tevés, ugye, vagy a királynak a fölkenése, vagy a főpapnak a fölkenése, addig nem gyakorolhatta a funkcióját, amíg azt föl nem szentelték. És hát a negyedik volt a jogok átruházása, vagy megszűnése, a sarulevételével megszűnt a jogi helyzet, vagy pedig a köntösnek az átadásával hát átruházta az ő státusát, hogy Jonatánra utal, Dávidra bízta az egész dolgot. Körülbelül ezeket számítottam, akartam elmondani. Nem volt könnyű, gondolom, végigkövetni, végighallani, de mégis fontosnak tartottam, mert ezekkel a utalások is történhetnek igen hirdetésben, nem árt, ha